Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Kedves testvérek, talán 2 órával ezelőtt dőlt el végérvényesen, tegnap még csak olyan ígéretszerű volt, hogy ebben az órában itt lehetünk. Vigasztalásra már most mondom, hogy a következő napok már meghatározottak, holnap is, holnap után is, délután 5 órakor találkozhatunk itt. Ugye holnap csonkamise van, és holnap után pedig a feltámadási szentmise, vasárnap 8:30-kor lesz a szentmise, és hétfőn is, húsvét hétfőjén. Elnézést kérek, hogy kicsit ilyen zűrzavarosan tudtunk csak készülni erre a mai nagyon nagy ünnepre. Egy kicsit az jutott eszembe, hogy úgy vagyunk, mint ahogy Jézus Krisztus volt az első nagy csütörtökön, az első húsvéti vacsorán, amely az utolsó volt Jézus számára, hiszen elküldte a tanítványokat, és menjetek, és találkoztok egy emberrel, és kérdezzétek meg tőle, hogy hol lesz a vacsora, hol lesz a ünnepségünk. Hát majdnem, hogy ilyen ez a mai találkozásunk is itt. Egy kicsit a aggodalmainkat, gondjainkat oszlassa ez a mai nagyon nagy ünnep, amelyre mindannyiunk meghívást kapott. Örömmel én csak annyit mondok, ma többször is voltam különböző televíziókban, este megyek még egy harmadik helyre is. Mindenütt olyan légkör fogadott, ami megkülönböztetett, aztán úgy látszik, hogy az Úr Jézus nekünk, kicsit száműzötteknek, egy ajándékot is készített erre a mai napra. Most még csak annyit mondok, hogy bimbódzik az öröm a szívünkben. Mégiscsak belenyúl az Isten a történésekbe. Ma erre is gondoljunk, amikor összegyűlünk erre a szentmisére. Jézus Krisztus, amikor az asztalhoz ült a tanítványokkal, akkor ezt a nagy igazságot mondta ki, vágyva vágytam arra, hogy elköltsem veletek ezt a vacsorát. Testvérek, én nagyon megköszönöm nektek, hogy itt vagytok. Vágyva vágytam én is arra, hogy mégse kelljen ezt a mai ünnepet azok nélkül ünnepelni, nélkületek, akik a szívemben otthon vagytok, mindannyian, akik itt vagytok. És azt gondolom, hogy ezek a különböző aggodalmak, meg ezek a különböző kihívások, amikkel szembesülünk, egymás felé fordítják az arcunkat. Ezen a mai estén gondoljunk arra az utolsó vacsorára, amikor Jézus az apostolait asztalhoz hívta, és különböző ajándékokkal halmozta el őket, majd erről szeretnék csak valóban 1-2 szót szólni, hiszen lábmosást nem tudtuk előkészíteni, és nagyon csak a lényegre szorítkozva mutatjuk be ezt a szentmise áldozatot. Lehet, hogy ez is egy sajátos ajándék, mert csak arra kell figyelnünk, ami ajándékot Jézus Krisztus készít nekünk embereket, nem húsvétkor. Az az első húsvét valóban a nagy esemény volt, de azóta minden nap meghív bennünket, és minden nap felkínálja a segítségét, hogy minden nap valami új kezdődjön el, ami egymás gazdagítására, egymás örömének a fokozására, egymás boldogításának és boldogságának az elmélyítésére szolgáljon. A dicsőség, amely az Istent köszönti. A dicsőség, amelyben a mi nagyon egyszerű emberi életünkre is kiterjeszkedik, mert Isten dicsősége, ha összetartozunk vele, a mi békességünknek is a szerzője. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Húsvét ünnepe előtt történt. Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor ebből a világból vissza kell térnie az Atyához, mivel szerette övéit. Akik a világban voltak, még egy végső jelét adta szeretetének. Vacsora közben történt, amikor a sátán már fölébresztette Júdásnak, Karióti Simon fiának szívében a gondolatot, hogy árulja előtt. Jézus tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy Istentől jött, és Istenhez tér vissza. Fölkelt hát a vacsora mellől, letette felső ruháját, fogott egy vászonkendőt, és a derekára kötötte.
Azután vizet öntött egy mosdótálba, és mosni kezdte tanítványainak a lábát, majd a derekára kötött kendővel meg is törölte. Amikor Simon Péterhez ért, az így szólt: Uram, te akarod megmosni az én lábamat? Jézus így felelt: Most még nem érted, mit teszek, de később majd megérted. De Péter tiltakozott: Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha. Jézus azt felelte: Ha nem moslak meg, nem lesz semmi között hozzám. Erre Péter így szólt: Uram, akkor ne csak a lábamat, hanem a fejemet és a kezemet is. Jézus azonban kijelentette: Aki megmosdott, annak csak a lábát kell megmosni, és egészen tiszta lesz. Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy egyikük elárulja, azért mondta: Nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta lábukat, fölvette felső ruháját, újra asztalhoz ült, és így szólt hozzájuk: Megértettétek-e, hogy mit tettem veletek? Ti mesternek és úrnak hívtok engem, és jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én, az Úr és Mester, megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, sajátos helyzetben vagyunk, de az ünnep valóban nem a körülmények függvénye, hanem az ember elhatározásától függ. Sok megpróbáltatás után vagyunk, de nap mint nap arra gondolok, hogy gyönyörű ez a templom, ahol összegyűlhetünk. Lehet, hogy Isten kedves ajándéka az, ami történik? Ki tudja. Minden esetre nagyon röviden és nagyon egyszerűen szeretnék egy-két gondolatot ajándékozni a testvéreknek. Kezdem mindjárt azzal, tegnap a magyarországi neológ zsidó közösséggel találkoztam, ugye ezek a zsidók azok, nem az ortodoxok, azok, akik magyarrá lettek. Magyar zsidónak tartják magukat. Egyébként a világban, számtalan országban tapasztaltam, hogy bizonyos kritikával fogadják ezeket a szegény magyar zsidókat. Mert hogy kicsit úgy szemlélik őket, hogy valamit, mintha elhagytak volna a zsidóságukból. Mert ugye, ha a környező országokat nézzük, akkor egy ausztriai zsidó azt mondja, hogy én egy ausztriai zsidó vagyok, egy lengyel zsidó azt mondja, én lengyel országi zsidó vagyok, de a magyar neológ zsidók itt azért az ő kifejezésük valami más titkot is fölfed, azt mondja, hogy én magyar zsidó vagyok. És ezt nem jó füllel hallják az ortodox zsidók, mert ezeknek a zsidóknak a magyar haza, a magyar ember többet jelent, mint például egy lengyel zsidónak a lengyel ember, vagy a lengyel haza. És lehetne ezt így tovább sorolni. És azt gondolom, hogy akkor, amikor mi ezzel a kérdéssel találkozunk, ez tegnap bennem nagyon megerősödött, amikor ezekkel a zsidókkal ünnepelhettem együtt, és egy egész napos konferencián vehettem részt, hogy ők milyen büszkék arra, hogy ők így gondolkodnak a magyarokról, a magyar hazáról, és így értékelik az itt létüket. Nyilvánvaló, ez a kiegyezés utáni évtizedekben nagy mozgalomként jelent meg. Hát a Trianon mindent átrendezett ebben a kérdésben is. Minden esetre, ugye ezt csak azért hoztam így elő, mert nagyon szeretném, ha ennek a mai ünnepnek az eredeti üzenetét közelebb engednénk a szívünkhöz, mert sajnos a mi elnevezésünk, hogy húsvét, semmit se fejez ki abból a mélységes titokból, amit a húsvét ajándéka jelent minden ember számára. Hiszen a mi elnevezésünk az a nagybőt utáni időszakot jelöli ki, a nagybőti bőtölés utáni időnek valamiképpen a megjelölése. Nem szerencsés, maradjunk ennyiben. Sokkal, sokkal kifejezőbb az, amit általában másutt a maguk nyelvén, de lefordítanak a Peszáh, vagy magyar nyelvünkben is ez a zsidó szó a pászkában jelenik meg, ebben a szóban, ebben a fogalomban, ami azt jelenti, hogy átvonulás, átvezetés. Hallottuk ezt a mai olvasmányban is, hogy a zsidó népnek a történetében a húsvét az a rabságból való szabadulást jelenti. Az egyiptomi szolgaságból való felszabadulást jelenti. Éppen tegnap Josephus Flaviust idézte az egyik előadó, ugye, aki a zsidók történetét írja meg, ezt a pillanatot így fogalmazza meg, ma még rabságban, holnap már szabadon. És nekem megmelengette a szívemet ez a Josephus Flaviusi mondat, mert egy kicsit egybecseng a mi természetünkkel is, meg a mi sajátos viszonyulásunkkal a szabadsághoz. És végeredményben a húsvét igazi üzenete az ember felszabadítása. Az ember ezt az ajándékot kapja az Istentől, sokat beszéltem erről az Istentől, aki a szeretet Istenek, aki értünk van, hát ha ez valóban az isteni igazság, akkor a húsvét csodálatosan fejezi ki, hogy mit jelent az, hogy az Isten értünk van, hát ezt a legnagyobbat, a szabadságot. A fogságban sem hagy magunkra, és nem hagy bennünket a rabságban, hanem szabaddá tesz, és nekünk valóban ezt a jó hírt kellene elrejteni jobban a szívünkben, és a mindennapi gondolkodásunkat jobban kellene, hogy meghatározza ez a húsvét. Éppen most délután jöttem a M5-ös televízióból, és egy ilyen kerekasztal beszélgetés volt, egy egyetemi professzor volt, egy protestáns lelkipásztor, egy énekes, művész és én, négyen voltunk, és csodálatosan fogalmazódott meg, hogy a húsvétnak ez az üzenete, valóban az életet jelenti. Mert nem lehet rabságban élni, nem lehet szolgaságban élni, nem lehet egymással ilyen fogalmakat elfogadva együtt élni. Nem lehetünk egymás rabjai, nem lehetünk egymás fogjai, hanem egymás életének a kibontakoztatói, és ez csak szabadságban lehet. Akkor, amikor megajándékozzuk egymást, erről is sokat beszéltem, csak éppen visszaidézem, amikor azt tudjuk mondani egymásnak, hogy érted vagyok. És ez köti össze az életünket, és éppen húsvétnak a kereszt üzenete ezt fejezi ki, az élet meg halálnak a dialógusában, nem annyira, azt hiszem, élet és halál harcában az utolsó szó mindig az életé. Krisztus keresztje a feltámadás fényében pontosan ezt jelenti, hogy az utolsó szó valóban az életé. Hiszen akiért valaki hajlandó szenvedni, akiért valaki hajlandó meghalni, az az életéért, az élete megmentéséért teszi. És Jézus Krisztus szenvedése és kereszthalála pontosan ezt fejezi ki, a búzamagnak az üzenete, ha el nem hal, egyedül marad, de ha elhal, sok termést hoz. Élete csak annak van, akiért valaki minden áldozatot örömmel vállal. Egyébként a természet selejtez, a szellem meg áldozatot hoz. Valamiképpen ezt kell fölfedezni a mi húsvéti életünkben és az egymással való kapcsolatunkban. A természet selejtez, és jaj annak, ami selejtesnek ítéltetik. Annak vége van. A szellem áldozatot hoz. És az áldozat lényege a szeretet. Azért hozunk áldozatot, akit szeretünk. És ez Krisztus üzenete a keresztről, a Krisztus trónusáról, a királyi széke Krisztusnak a kereszt, onnan üzeni ezt a világnak, hogy az utolsó szó az életért, mert Krisztus azért lett emberré, mert szeret bennünket, és minden szenvedést vállalt értünk, és a halált is. És pontosan, sajnos kapkodtam már, mert alig készültünk el ennek a szentmisének a kezdetére, és az autóban hagytam ezt, amit szerettem volna néhány mondatot felolvasni belőle. Az elmúlt héten volt a Szent Imre templomban egy csodálatos zenemű, hagynak a Krisztus hét szava a kereszten, és a hét szóhoz engem kértek fel, hogy egy-egy elmélkedést mindegyik szóhoz fűzzek, és egyiket szerettem volna felolvasni, éppen azt, ami ezt a fajta igazságot domborítja ki, amikor Jézus ebben az őrjítő szenvedésben, ami még a keresztre feszítés előtti, az olajfák hegyi szenvedés, aztán akkor, amikor a kereszten haldoklik, akkor atyám, ha lehet, múljék el tőlem ez az óra. Itt a Jézus személyes emberi akaratának a kimondása, emberi akaratának a kifejeződése ebben az őrjítő szenvedésben, de ugyanakkor a fiúi akarata, Isten fiának az akarata, az pedig azt jelenti, de hát hiszen ezért az óráért jöttem. És valamiképpen erre is figyeljünk egy kicsit jobban, hogy a krisztusi életáldozatban, a megváltó krisztusi áldozatban hogyan békül ki ez a fájdalom a küldetés tudattal. És hogy lesz Jézus szívében ez a béke? Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. És valamiképpen nekünk ezt a húsvéti üzenetet ennek a fényében kellene átgondolni, mert valóban, ahogy az első zsidó nép húsvétján, amikor elköltötték a vacsorát ott Egyiptomban, és utána kivonultak, megjelölték a bárány vérével az ajtófélvát, fát, és azt azért tették, mert ott az ajtó mögött zsidó család él, az kerülje el a büntető angyal, mert életet szán nekik az Isten, és azok meg büntetést kapnak, akik rabságban tartották őket, kihasználták, és megnyomorgatták őket. De most valóban ne erre gondoljunk, hanem sokkal inkább Krisztusnak erre az áldozatára, aki minden szenvedést, a halált is vállalta, mert Jézus meg akar menteni bennünket. A halál, amikor elszigetelődünk, az élet, amikor egymás felé fordulunk, és egymással összetartozunk, és összefogunk. Milyen fontos ez, az életnek az üzenete, a megújult életnek az üzenete. Kedves testvérek, ezen a mai estén Jézus két ajándékot adott az apostoloknak, az egyik a lábmosás példája. A lábmosás a zsidóknál a rabszolgák munkája volt, és Jézus, ahogy hallottuk az evangéliumban, én a mester, én az úr, ezt a szolgálatot nyújtom nektek. Jézus nem tart vissza bennünket attól, hogy mesterek legyünk, hogy jussunk valamire, csak arról nem szabad elfeledkezni, aki valamire jutott, annak a nagyságát a legkisebbek szolgálatában kell kimutatnia. Mert a kicsik egymás közötti élete hova visz? De a nagyok szolgálata a kicsinyek felé azt jelenti, hogy az ember fölemeli, mint ahogy Jézusnak ez a szolgálata, már nem mondalak titeket szolgálnak, barátaimnak mondalak benneteket, mert összetartozunk. Csak azzal tartozunk össze, akit föl tudunk emelni. Hát nem lesz ma lábmosás, gondoljanak arra, amikor beteg édesanyjukat, édesapjukat, gyereküket fürdetik, mostatják. Hát ez az, amikor az ember igazán összetartozik azzal, akinek ezt a szolgálatot teszi. És a másik ajándék az asztal. Az asztalnak a közössége. Ez azt jelenti, hogy azt hívjuk az asztalunkhoz, akivel igazán összetartozunk. Nagyon jó lenne, ha akkora asztalunk lenne, hogy mindenki elférne annál az asztalnál. Nem régen voltam a Balaton partján egy nagyszerű családnak a nyaralóját szenteltem meg, házszentelés volt. Egy olyan embernek a nyaralója, aki nagyon sok jót tett szegényekért, emberekért, egy vállalkozó, és megrendített egy akkora asztal, hát ahhoz kellett persze akkora terem is, egy akkora asztalt készítetett, hogy a mostani család, 36-an voltak ennél az asztalnál, mindenki odaférjen. Tehát valamiképpen Jézus Krisztus, akkor, amikor az asztalhoz hívja az apostolokat, és aztán majd elküldi őket, hogy vigyétek el ezt az üzenetet, és ti is ezt cselekedjétek, a lábmosásra is gondolva, meg az asztal közösséget megosztva az emberekkel, mert valójában ez a második ajándék az, ami elmélyíti még inkább a mi emberi kapcsolatainkat, hiszen aki kenyeret ad, életet ad, és bizony vannak az életben olyan helyzetek, amikor az embernek még azt is kell osztania, amire neki is szüksége lenne. Ezek szent pillanatok, testvérek, mert ezek a pillanatok azok, amikor az ember vizsgázik, és bizony ezen az utolsó vacsorán, amikor Jézus ezt az asztalt megteríti, akkor ezt a nagy titkot fejezi ki, önmagát adja. Ez az én testem, ez az én vérem. Ennek a mai ünnepnek ez a második ajándéka. Kedves testvérek, most nem tudjuk azokkal a körülményekkel ünnepelni ezt a misztériumot, amivel korábban tehettük, de gondoljunk erre az ajándékra, amit Krisztus adott, a szolgálatnak az ajándékára, és a közös asztalnak az ajándékára. Mind a kettőben önmagunkat adjuk, ráadásul én szeretném, ha ez a templom a máltai templommá válna, hiszen a magyar máltai szeretett szolgálat pontosan ezt az üzenetet igyekszik hordozni. Azokért van, akik rászorulnak az erősebbre, rászorulnak arra, aki az életüket hordozza, és talán az, hogy ide kerültünk, ezt a gondolatot is akarja a Jóisten kibontakoztatni. Minden esetre egy kicsit békülékenyebb hangot kaptunk a megajándékozottaktól, hiszen akik itt kioktattak bennünket, azok a mi megajándékozottaink. Mi megosztottuk velük a házunkat, megosztjuk velük a mindennapjainkat, és hát sajnos úgy léptek fel, mintha mi lennénk a betolakodók. Most ezzel a kicsit békülékebb hanggal már az én szívemet meg is lágyították, mert már ott tartottam, hogy felmondjuk nekik azt a szerződést, amiért semmit se fizetnek. Érdekes. Hát ilyen szerződései vannak az Istennek is velünk. Összetartozunk vele, vagy ő összetartozik velünk, és várja, hogy mi ezt miképpen viszonozzuk. Hát mi is hiába vártuk, de most valami megmozdult, és az én szívem meg meglágyult. Reménykedem abban, hogy tudjuk úgy megoldani ezt a problémát, hogy nem megkeményedik a szívünk, hanem talán még meg is tudjuk ölelni egymást. Magukhoz térnek, ők is rádöbbennek arra, hogy ez a jó válasz. Kedves jó testvérek, mindezekre gondolva ünnepeljük ezt az utolsó vacsorára emlékeztető szentmisét, és bátorítson bennünket, és adjon erőt nekünk az új élet, az új életnek a lehetősége. Legyen elég kockázatvállalásunk, kockáztató készségünk arra, hogy nyitottak legyünk egymás felé, ami valóban nagyon nagy kockázat, de De ez az életnek a gesztusa. Isten adja meg nekünk ennek a mai szentmisének is a kegyelméből. Forduljunk Jézus Krisztushoz, aki példaképünk és utunk és életünk. Míg én kiszámolom itt az ostyákat, addig énekeljünk, már lehet kezdeni, és utána mondjuk el majd a Hiszek egyet.
Könyörögjünk, kérünk mindenható Istenünk, hogy amint most az utolsó vacsora táplálékával megerősítesz minket, tégy egykor szent fiad örök lakomájának részesévé Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, az áldással befejeződik ez a szentmise, egy kicsit más, mint az utolsó vacsorai szentmisének a különböző járulékos részei megjelenítik, de azt hiszem, még az se olyan fontos, hogy nem tudok számolni. Mi lett volna, ha tudnék számolni? Akkor még nehezebb lett volna ezeket az aprócska ostyákat eltördelni, de nem is ez a legfontosabb, hanem az, hogy legyen mindig valaki, aki e fölött a kenyér fölött, és e fölött a bor fölött elsuttogja Jézusnak a szavait. mi pedig hittel tudjuk ezt a lelki táplálékot fogadni. Ebben a szellemben fogadják a kedves testvérek az áldást, és remélem, hogy most már ilyen bizonytalanság nem lesz, és beáll a rend, holnap tehát 17 órakor, 5 órakor, szombaton szintén 5 órakon, egy kicsit korábban van ez a szombati mise, mint általában a mai liturgikus elvárások szeretnék, de úgy látszik, hogy ezzel még sokakat szolgálunk is, hiszen a magyarok nehezen fogadták el ezt a későbbi szombatesti ünneplést, mert úgy látszik nekünk olyan nagyon fontos a szombatesti húsvéti vacsora. Tehát most viszont ezzel az 5 órai korai szentmisével utána nyugodtan lehet lakmározni. Ez is hozzátartozhat a mindennapjainkhoz. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjetek békében.
Új parancsot adok néktek, szeressétek be egymást, amint én szerettelek titeket, mondja az Úr Krisztus. Fiacskáim, már csak rövid ideig vagyok vele, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretet